A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, ki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Keresztelésre készülve, így fennállva kezdjük meg Isten tiszteletünket a 412-es számú énekünk éneklésével. A 412-es számú énekünk második versét énekeljük. Nem éltem még a föld színén, te értem, megszülettél. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a Szent Keresztséget. Megírva találjuk a Máté evangéliumának a 28. fejezetében, a 18. verstől a következőképpen. Mert nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket. Megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Bibliaolvasó vezérfonalunk szerint a mai napra Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írt első leveléből, a harmadik fejezetből szól hozzánk az ige, és abból a második verset szeretném hozzáolvasni a keresztség szereztetési igéjéhez. Pál apostol mondja, tejjel tápláltalak titeket, nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna el. Ezt a képet csak azért tudom felhasználni most a keresztség kiszolgáltatása előtt, hogy néhány gondolatot hozzákapcsoljak, mert az a képi világ, ahonnan származik, az közel van azokhoz, akik a gyermekeiket idehozták. Van kisebb, aki tényleg még tejjel táplálkozik, és van nagyobb, akinek már megkezdtük ezt a bonyolult folyamatot az életében, először a hozzátáplálással, aztán azzal a küzdéssel, hogy burrogunk, hogy repülőt játszunk, és bármit, de megpróbáljuk belevarázsolni azt, amit ő nem akar megenni. A képi világ az arról szól, hogy minden emberi élet időszaknak megvannak azok a szükségletei, amiket nem lehet figyelmen kívül hagyni. Egy kisgyermekkel csak a nagyszülők meg a dédnagyszülők akarnak szalonnát etetni, meg kolbászt, hogy ez kell a gyereknek. Ma azt valljuk, hogy hát még arra ráér, azt majd később is meg tudja szokni. Aztán nyilván azt is nagyon jól tudjuk, hogy ez a képi világ, ez megengedi azt is, hogy utána az ember éhség érzetét viszont nem fogja csillapítani azt, amit csak úgy a kezdetekben kapott, ami még ott az egészen az indulásnál adott egy lökést az életemnek, de most már nem ad válaszokat az emberiség nagy kérdéseire, és az én kérdéseimre sem. És én innen is szeretnék elindulni, hiszen amikor ezeket a kisgyermekeket körülveszitek, nevelitek őket, akkor ez egy hatalmas nagy kérdés, hogy mi való a gyermeknek. És itt most már nem csak ételkérdésről van szó, hanem hogy hogyan rendezzem be az otthonomat, mi az, ami biztonságos a számára, hogyan vezessem az ő életét, mit engedjek neki meglátni, mit takarjak el a szeme elől, mi az, amit behozok az otthonomba, mi az, amit nem akarok behozni az otthonomba, mi az, amihez a hozzáállása még bizonytalan, ezért óvni szeretném tőle, szeretném őt még egy kicsit távol tartani. Van egy rossz hírem, és nyilván ezt sejtik az itt lévő szülők is, hogy minden gyerek felnő egyszer. És találkozik majd azokkal a dolgokkal, amiket én rejtegetni szerettem volna előle. Az elején még meg tudjuk válogatni, hogy melyik mesét nézi meg, aztán kinyílik a világ, jön az internet, és utána már minden ott van az embernek a szem előtt. Hogy addigra lesz-e annyira bölcs, hogy tud-e ezek között válogatni, tudja-e azt, hogy mi az, ami építi az embert, és mi az, ami rombolja az embert, azt viszont most szeretnénk megalapozni. Először csak tejjel csöpögtetjük. Egy kicsit megpróbáljuk megmutatni neki, hogy nézd, ebben a világban van jó, és van nem jó, vagy talán rossz is. Erről szólnak a meséink, a nagy küzdésekkel, hogy ugye a jó majd győz a végén, ugye a sárkányt le lehet győzni. Vajon hogy áll meg az ember ebbe, hogy kell felvértezni magát, vannak-e extra képességei? Hát most már nem hófehérkéről beszélgetünk a gyerekeinkről, hanem ezekről a menőbb mesékről, amiben a szuperhősök vannak. Hogy vajon ez hogy jelenik meg az ő életében, neki milyen képességei vannak? És akkor, ahogy így az ember nevelgeti a gyerekét, egy idő után úgy rájön arra, hogy olyan nevetségessé válok, amikor ott van előttem a gyerekem, és én még mindig gügyögök hozzá. Meg használjuk ezt a sok-sok kicsinyítő képzőt. Ne hozd a labdácskát, mutasd a fülecskédet, és akkor felnőtt a gyerekem, és egyre kényelmetlenebb már neki ez, hogy de hát nem veszed észre, hogy én felnőttem, valami másra van már szükségem. Mutass nekem egy utat, mutass nekem egy példát. És mi akkor ott nagyon el vagyunk veszve. Hogy ezek a régi bevált módszerek, hogy én mondok valamit, és te azt megteszed, ezek már nem működnek, hogy visszakérdez a gyerek. Kinyílik az értelmük, és annyi olyan kérdésük van, ami minket megakaszt, amire nem jó egy mes, nem tudok, vagy nem elég egy mesével válaszolni, vagy egy ilyen bevett gondolatsorral, amire azt gondoltam, hogy jó lesz ez így neki. Mert igen, megkérdezik, hogy és a nagymama hol van? És a nagypapa hova ment? Hát valahol Mennyországba, vagy ki tudja, de hát valamit mondani kell erre, de hogy hiszek-e benne, nem hiszek, hogy mit tudok ezzel kezdeni, ez most már itt létfontosságú lenne. És hát itt érkezünk el oda, amit Pál apostol mond, hogy jó, én adom nektek a tejet. Igyátok, de aztán már jöhetne valami más is. És tényleg úgy van az életünkben, hogy vannak olyan pillanatok, amikor ezzel olyan nagyon szembesülünk. Amikor ülök a gyerekem matek leckéje fölött, és megakaszt. És kezdek bosszankodni, hogy lehet, hogy ez a kisgyerek, ezeket kéne már tudni, és én nem tudom. És ugyanígy vannak a hitbeli kérdéseink, ezért mondja Jézus a keresztség szereztetés igében nagyon szépen, hogy tanítsátok őket, hogy az én parancsolataimat megtartsák. Hogyan tanítsam meg neki, hogy én sem nagyon tudom, hogy mit kell válaszolni bizonyos kérdésekre, hogy az Isten egyáltalán mit mondott ezzel kapcsolatban. És akkor elkezdődik egy ilyen közös tanulási folyamat, és ezt is szoktuk látni, és érzékeljük az életünkben, hogy miközben a gyerekemet arra tanítom, hogy tanuljon meg önzetlenül szeretni, vagy éppen adni. Mert azért ezek a gyerekek egy idő után tudnak önző életet élni, és tudnak gyűjtögetni maguknak. Rájövök, hogy én is ilyen ember vagyok. És hogy akkor nekem is valahogy máshogy kellene hozzáállnom a társamhoz, a másik emberhez, az Istenhez. Erről szól a keresztségnek ez a szép ígérete, hogy ezt nem egyedül kell végigcsinálni. Azt mondja, veletek leszek minden napon a világ végezetéig. És ez az az ígéret, amiért mi mindig visszatérünk, mindig hozzuk a gyermekeinket, hozzuk a saját életünket, mert nagyon jól tudjuk, hogy erre szükségünk van, hogy az Isten ott legyen akkor, amikor én szeretgetem, amikor én féltem, amikor aggódok érte, amikor valami választ szeretnék megfogalmazni, hogy több legyen az az ismeret talán benne, mint amit én most el tudok képzelni. Ezekkel a gondolatokkal szeretném megkeresztelni ezt a két gyermeket, és mielőtt a keresztséget kiszolgáltatnám, én két kérdést teszek fel szülőknek és keresztszülőknek. Kérem az egész gyülekezetet, hogy erre az ünnepi alkalomra együtt álljunk fel, és fordulok most itt a jelenlévő szülőkhöz, keresztszülőkhöz, hogy hallható szóval lelkiismeretük szerint feleljenek az elhangzó kérdésekre. Kérdezem először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék. Felejétek, akarjuk. Ígéritek, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnő a konfirmáció alkalmával ő maga tudjon vallást tenni Istenbe vetett hitéről a gyülekezet közösségében. Felejétek, ígérjük és fogadjuk. A gyülekezetet is kérem, hogy tegyen fogadalmat, ígéritek-e, hogy gyülekezetünk gyermekeit szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben nevelhessék. A gyülekezet felelje, ígérjük. Tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk! Örökkévaló Istenünk, ezeknek a kisgyermekeknek az életére kérjük a Te áldásodat, és azoknak az életére, akik őket befogadták, vezetik, nevelik, akik szeretnének mindent megadni nekik ahhoz, hogy teljes életet tudjanak élni. És még talán azt is felismerték, hogy minden eszköz, amely emberi, kevés ehhez. Ezért hívnak téged segítségül, hogy a te áldásod egészítse ki azt a törekvést, ami szeretetből, őszinte odafigyelésből bennük megvan. Így imádkozunk valóban azokért, akik körülveszik, nagyobb családi közösségért, hadd tudják őket belevezetni abba a titokzatos világba, amely a te világod. Szeretnénk kérni, hogy ez bölcsességet is ad mindannyiunknak. Imádkozunk azért, hogy testben és lélekben növekedve mások örömére lehessen az ő életük és a te dicsőségedre. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző, megtartó ereje legyen és maradjon ti véletek, áldjon meg és őrizzen meg benneteket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Keresztség kiszolgáltatása után folytassuk Isten tiszteletünket a 239-es számú énekünkkel. 239-es számú énekünket keressük és énekeljük mind a négy versével. Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam. Isten igére figyeljünk és azt hallgassuk figyelmes szívvel. A Mózes első könyvéből olvasom, a harmadik fejezetből, a hatodik verssel kezdődően egészen a 13. versig. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Szakított a gyümölcséből, evett, majd adott a vele lévő férjének is, és ő is evett. Akkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Ezért fügefa leveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak. Amikor azonban meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor járt-kelt a kertben, elrejtőzött az ember és a felesége az Úristen elől a kert fái között. De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte, hol vagy? Az ember így felelt, meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok. Ezért rejtőztem el. Az Isten erre ezt kérdezte, ki mondta meg neked, hogy mezítelen vagy? Talán arról a fáról ettél, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél? Az ember így felelt, az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, és így ettem. Akkor az Úristen ezt kérdezte az asszonytól, mit tettél? Az asszony így felelt, a kígyó szedett rá, azért ettem. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét és annak hallgatását, jöjjetek fennállva ezért együtt imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, valahogy folyamatosan járnak a gondolataink, születnek a kérdéseink, és mindig van bennünk egy ilyen elképzelés, hogyha válaszokat találunk, akkor úgy meg tudunk békélni mindazzal, ami körülöttünk van, vagy mindazzal, ami éppen bennünk zajlik. És olyan csalódottak vagyunk, amikor ezek a kérdések és a rájuk adott válaszok nem oldanak meg semmit. Amikor eléd jövünk, akkor is mindig hozunk valamit, amit úgy szeretnénk jobban megérteni, szeretnénk, hogyha olyan titkokat is felfednél, amiket mi nem ismerünk. Egy picit féltékenyek vagyunk rád, hogy a te bölcsességed elrejt előlünk olyan dolgokat, amiket talán nekünk is jó lenne tudni. De itt van egy nagyon-nagyon régi történet éppen arról, hogy az, amit megismer az ember, az nem mindig segít és nem mindig könnyít az életén. És aztán ráléphetünk egy olyan útra, amelyre hívsz, és ma is ezen indultunk el, amely inkább bizalomról szól és hitről, arról, hogy ha valamit ígérsz, ha valamit mondasz, akkor az úgy van, azt nem szabad megkérdőjelezni. Lehet azzal úgy is élni, hogy nem minden részletét értjük. Az életünk is ilyen. Úgy egyben az egészet talán sejtjük, hogy ott van a te kezedbe, de annyi fordulata van, ahol úgy elgondolkozunk, hogy most ez kinek is a hibája. Én rontottam el, Isten tervezte rosszul, a másik, akit mellém adtál. Segíts bennünket ezeket most úgy tenni eléd ezeket a kérdéseket, mint akik tőled akarnak megbékéltető választ kapni. Így kérjük a te igédnek üzenetét most is, a te lelkednek munkáját, hogy valóban azt megérthessük, és azt az áldást, amellyel lehet távozni a te házadból. Ami Urunk Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására a 89. Zsoltárunkkal készüljünk, 89. Zsoltárunk első versével. Az Úrnak irgalmát örökké éneklem.
Thank you.
Alapigénket újraolvasom az előbb elhangzott igerészből, Mózes első könyvének a harmadik fejezetéből, 9. és 10. verseket. De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte, hol vagy? Az ember így felelt, meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok. Ezért rejtőztem el. Foglaljuk el a helyünket. Kedves gyülekezet, egy nagyon-nagyon régi és sokak által régóta ismert történetet bátorkodtam felolvasni. A Biblia első lapjairól talán egész kis gyerekkorunkban meseszerűen vagy hittanórán már hallottunk róla, az ember teremtéséről, a világ teremtéséről és arról a bizonyos állapotról, ami aztán utána teljesen gyökeresen megváltozik. És ennek van egy ilyen jelképes története a Bibliában, és nagyon sok kérdésünk van ebből a történetből. Mert hogy ebből a történetből akarunk kiolvasni minden olyan kérdésre választ, amiben elakadunk. Honnan van a rossz? Magyarázza meg nekem valaki, hogy Isten, aki jó és teremte a világot, hogyan engedte bele az elbukás lehetőségét, honnan jött a kísértő, és miért van az, hogy azóta is tönkreteszi az ember életét, hol van az embernek a szabadsága, és hol van az embernek a felelőssége, hogy tényleg az Isten el akart zárni valami olyan tudást az embertől, ami káros ránk nézve, és akkor majd mit kezdjünk a mai tudományunkkal, hogy tényleg tönkretesszük a világot, mert már egyre több dolgot tudunk, és egyre több dologba beleavatkozunk. Tényleg ettől romlik meg a kapcsolatom a másik emberrel? Hogy történik velem valami rossz, és nem magamra veszem, hanem egyből azt kérdezem, hogy de hát a másik kezdte. Ő volt az, aki a kezembe adta, aki szakított először, én csak utána ettem. És ezekre mind szeretnénk a választ, és valahogy egy kicsit bele is erőszakoljuk, annyi gondolat van utána róla, és a Bibliának a későbbi írói sokszor foglalkoznak ezzel a kérdéssel, hogy vajon Isten hogy oldja fel ezt az egész megbukott állapotot. És én nem is szeretnék most ezekkel a kérdésekkel sokat időzni, mert nem tudunk rá jó választ adni. Hanem inkább a folytatásról szeretnék beszélni, és ezért nem olvastam az elejét, azt, hogy szakítanak a fáról, meg hogy meg van tiltva, hanem csak arról a pillanatról, amikor már mindez megtörténik, mert ezt már visszacsinálni nem lehet. De ott utána van egy nagyon kegyelmes lépése az Istennek. Mert nem arról szól a történet, hogy na megtörtént, és Isten hátat fordít az embernek, és soha többet be nem megy az Éden kertjébe. Hanem ugyanúgy, mint korábban, azokkal a kedves és tényleg nagyon érzékletes szavakkal írja le, mint ahogy olvasok is itt ebben a részben, hogy a szellős alkonyatkor Isten ott járt, kelt, ott az ember környezetébe akart maradni, ezután is. És kereste azt az embert, aki elveszett. És én erről a részéről szeretnék beszélni, hogy az Isten való keres bennünket, és ez a történet ez így ismétlődik a saját életünkben, az elbukásainkban is, de az állandó keresésében Istennek is, hogy ő mindig jön, és azt a nagy kérdést teszi fel nekem, hogy hol vagy? Te hol vagy? Hova bújtál? Mi, akik állandóan Istentől kérdezzük ezt, hogy de hol van Isten? Hol van a nyomorúságban? Hol van a háborúságban? Miért nem oldja meg az emberi életnek a nagy nehézségeit? Hogy elcsitít bennünket, és azt mondja, hogy mielőtt te megkérdeznéd, hogy én hol vagyok. Én is megkérdezem, hogy te hol vagy? És nagyon megijeszt bennünket az Isten hangja mindig, amikor kérdezünk. Mi ezeket a kérdéseket olyan nagyon nehezen tudjuk kezelni. Ezek a lelkünkben ébrednek fel, ezek nem úgy annak, hogy egy égi szózat, és akkor azt hallom, hogy Isten kérdez engem, megfaggat, megnyaggat. Ez valahol a saját lelkünkben kezd úgy megszólalni, és úgy elkezdünk félni a saját kérdéseinktől. Pont arról beszélek, amiről itt a keresztségben is egy ilyen bevezetőt szerettem volna néhány gondolattal mondani, hogy azt gondoljuk, hogy egyszerű válaszokkal le lehet rendezni az élet nehéz kérdéseit, de nem, mert mi megküzdünk vele. Mert amikor a kérdés az a lelkemben, hogy vajon megbocsát-e nekem a másik, vajon megbocsát-e Isten, vajon van-e újrakezdés lehetősége, vajon egyenesbe tud jönnie az, ami már elromlott, akkor arra olyan nagyon nem merek válaszolni. Mert csak emberileg tudnék válaszolni. És emberileg azt tudnám mondani, hogy nem jön helyre. hogy én most fogok találkozni Istennel, és nagyon le fog szívni. Egy kicsit úgy érzékeljük mindig ezt a történetet, hogy na, akkor most jön a büntetés. Na, mit csináltál, kisfiam? Na, mit csináltál, te ember? Hol vagy? De a történet nyilván, hogy fogja tartalmazni a számonkérést. Fogja tartalmazni azt a nagy kérdést is, hogy miért nem bíztál bennem? Megmondtam neked, hogy az nem neked való. De utána nem lehet ellökni a másikat, mint ahogy a szülő sem veti el a gyermekét, miután megcsinálta a bajt. Ugyanúgy odafogadja, mert a gyerek megy hozzá sírni, hogy nézd, én ezt elrontottam. Hát megjelent az Isten is. Azt kérdezi, hol vagyok. És most olyan egyszerű lenne azt mondani, hogy hát hol lennék, hát itt vagyok a templomban, pont a te orrod előtt, itt vagyok, hát most aztán beszélgethetünk. De mi akkor is el vagyunk rejtőzve, amikor itt vagyunk az Isten előtt. Nem engedjük igazából annyira közel magunkhoz, mint amennyire közel szeretne ő talán jönni. Mert mindig el tudunk bújni valami mögé. Itt a történet nagyon képes, azt mondja, a kert fái között elbújt. De hát hova bújok én el? Hát a saját kis világomba. Mindenkinek van egy ilyen saját kis világa. Benne vannak az álmai, az elképzelései, az ábrándjai, a saját logikai összefüggései, amiket ő már felépített, amikre nincs energiája azt lebontani és újraépíteni. Én hittem már sok mindenbe, ezekből összeraktam egy életet. Most ha jön az Isten és azt kérdezi, hogy na, de ebbe hol vagyok én, és én nem tudok erre választ adni, az nagyon, nagyon rossz érzés. És sok ember eljut idáig, és nem véletlenül ennyire nehéz az embereknek a lelki terhe, és van annyi depressziós emberünk, és van annyi kilátástalan életű ember, mert meghallotta ezt a kérdést, hogy de hát hol vagyok ebbe én? És csak azt tudja mondani, hogy sehol nem vagyok benne. De ugyanígy el tud bújni az ember a múltjában is. Amikor mindig arról beszél, hogy mi volt régen, hogy milyen jó volt, hogy akkor voltam az életemnek a csúcsán, hogy akkor teljesedtek azok a dolgok, amikre végig vártam. És amikor az ember ettől távolodni látszik, akkor oda elbújik, újra visszamegy, minthogyha semmi nem változott volna. Pedig minden megváltozik. Aztán el lehet bújni egy-egy érzés mögé is. Fel lehet ölteni azt, hogy minden rendben van. Szeressük egymás, gyerekek. És akkor ez alá úgy besöprünk mindent, azt is, ami nem működik a házasságunkban, a gyermekünkkel való kapcsolatban, de mi szeretjük egymást, akarjuk szeretni egymást, csak éppen nem tudjuk szeretni egymást. És amikor arról lenne szó, hogy erre valaki meg kellene tanítson, akkor én úgy elrejtőzöm a magam kis világába, úgy tüskésen be is húzom ebbe magam, és nem merek abból kilépni, mert hogyha egyszer elkezdtem már valakit szeretni, akkor utána jöttek a sebek. Hogy megbántott, hogy nem úgy alakult a dolog, hogy hittem az egészben, de nem sikerült, vagy talán éppen abban, hogy nagyon szerettem valakit, és elvették tőlem, elveszítettem. És akkor én már nem merek többet még egyszer szeretni úgy valakit, mert nem akarok még egyszer ilyen szomorú lenni. És azt is elmondom, hogy el lehet bújni a gyülekezetbe is. Kicsit be lehet itt is úgy vegyülni a minden, hogy majd ők felteszik a kérdéseket, majd mond valamit a pap vagy a lelkész, aztán hát ha az én kérdésemre is ott van a válasz. De nem merek az Isten elé állni, és nem merném neki azt mondani, hogy nézd Istenem, én ezt a dolgot most egyelőre nem is tudom elhinni. Győzz meg engem, küzdjünk meg egy kicsit úgy nyíltan a színen. Ezt az ember nem meri vállalni, ebben mindig van egyfajta kockázat. De úgy a többiek között, hogy neki is fáj, meg nekem is fáj, úgy el vagyunk egymás mellett. Meg ő is egy kicsit bátorságot kap, és akkor azt remélem, hogy ha szorosan dörgölőzöm oda a másikhoz, aki egy kicsit mosolyog, akkor rám ragad valami abból az örömből is. És el lehet bújni így igék mögé is. Hát nyilván ezt azt hiszem, hogy érezzük is, mert lelepleznek bennünket. Vannak olyan bibliai részek, amiket nagyon szeretünk idézni, amelyek pont arról szólnak, hogy úgy jól el lehet bújni mögé. Hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra van. De nem hiszem. Egyáltalán nem. Nem félek. Félek attól, ami történhet velem. Hogy lesz az majd a javamra? Hogyha Isten azt mondja, hogy az én kegyelmem az mindenre elég, és az erőtlenség által erőt mutatok neked. Én nagyon félek gyengének lenni. Nagyon nem szeretem a kiszolgáltatott állapotot. Úgyhogy akkor inkább egy picit elbújok. És azt mondom, hogy nem kell annyira látszani. És amikor az Isten látja ezt az elbújt embert, akkor azért tovább keresés, és aztán az emberből ki is fakad. Megkérdezi, miért bújtál el előlem? Azért, mert megláttam, hogy mezítelen vagyok. Hát ez nagy tudás, amire szertett az ember. Isten azt mondta, hogy ott a kertben van két fa. Az egyik az életet adja, neked az életfája. Abból táplálkozzál, és az kapcsolatban tart velem. És ott van a másik fa, a jó és a gonosz, vagy a jó és a rossz tudásának a fája. Ugye ez az, ami minket ott bosszant a kert közepén. Arról ne egyél. Jön a kísértő, hát persze, hogy ne egyél róla. Mert ha ennél, olyan bölcs lennél, mint Isten. Tudnád, mi a jó, és tudnád, mi a rossz. És akkor itt az ember azt mondja, hogy elrejtőztem, mert megtudtam, hogy mezítelen vagyok. Nagy tudás. Valami olyasmit tartott háttérben Isten, aminek az ismerete nem elég ahhoz, hogy én az életemet fent tudjam tartani. Hogy én boldog ember legyek. Mert itt csak az ismeretről van szó, hogy megtudod, hogy mi a jó és a rossz. Nem kapsz képességet ahhoz, hogy te azon úrrá legyél. Mert az az Isten képessége. Mert az egész úgy kezdődött, hogy Isten teremtette az eget és a földet, és megteremtette az embert. A maga képére teremtette ugyan, de embernek teremtette, akinek nincsen mindenható mi voltja. Aki töredékes ismeretekkel rendelkezik azért, mert a képességei is töredékesek. És erre azt mondta Isten, hogy na ezt a részét az életednek hagyd meg nekem, mert ezzel úgyis csak én tudok kezdeni valamit. És nagyon sokszor pont ezt látjuk az életünkben, hogy mezítelenek vagyunk. Hogy pont akkor, amikor felismeréseink vannak, amikor a nagy tudást megszereztük, akkor jövök rá, hogy semmim nincsen. Semmiben nem tudok megkapaszkodni. Nincs olyan válaszom, ami megoldaná a kérdéseimet. Egy olyan védtelenség és kiszolgáltatottság érzése ez, ami tényleg megrémisztheti az embert. Én így fogalmaztam meg magamnak, és így írtam föl, hogy megismertem magam nélküled. És ez benne van a saját emberi kapcsolatainkban is, hogy én megismerem magam nélküled. Amikor egy kisgyermek először indul neki a világnak, és először kirángatja magát a szülői kézből, és olyan nagyon okos, és nagyon bolcs, nem ilyen kicsi gyerekre gondolok, hanem olyan öntudatosabbra. És megkapja az első pofonokat, és megkapja az első kudarcokat, és megismeri önmagát úgy, hogy nem állott mögötte a szülő. Hogy nincs, akihez most fussak és sírjak. És nincs, aki megvédjen. És akkor tudom meg azt, hogy milyen is volt ez az érzés, hogy én gyerek vagyok. Hogy van valaki mögöttem, aki kész ugrani, aki kész segíteni, aki kész menteni engem. De ugyanígy van a társunkkal is az állapotunk. Vannak itt most közöttünk olyanok, akik veszítettek el hozzátartozót, és azt tudom most mondani, hogy megismerem magam nélküled. Amikor te nem jössz, amikor nem te kérdezel, amikor nem te simogatsz meg, amikor nem te vigasztalsz meg engem, amikor nem te adsz egy megoldást arra a helyzetre, vagy egyáltalán nem is vagy jelen úgy, ahogy én azt szeretném. És akkor látom, hogy milyen árva vagyok. Hogy ez így az az egyedül lét, ami nem jó. Amit nem így talált ki az Isten az embernek, de valamit tettünk, és azóta ez nem jól működik. Ki vagyok én nélküled? És ezt teszem fel kérdésként az Istennek is. Hát ki vagyok én nélküled? És akkor az ember magára néz, és azt mondja, hogy te is mesztelen vagy, meg én is. És egymás előtt is szégyeljük most már ezt. Korábban ez nem volt egy probléma kettejük között. Ez volt a természetes, hogy az vagyok, aki vagyok. De ma már ez nem természetes. Ma már mindenki felölti azokat a ruhákat, amelyel el tudja takarni azt, amit nem akar megmutatni az életéből. És borzasztó dolog így élni házastársként egymás mellett. Hogy állandóan takargatok valamit, amit a másiknak nem akarok megmutatni. Vagy szülő és gyermek kapcsolatban, vagy akár gyülekezeti közösségben, ahol azt valljuk, hogy mi el tudjuk fogadni egymást olyannak, amilyen. De aztán mégse tudjuk elfogadni. Megismertem magam nélküled. És ezt most Istennek mondjuk el. Hogy igen, nem sok mindenem van. Hogy addig mentek a dolgok, amíg vezettél, amíg vigyáztál rám, amíg te tudtad, hogy mit akarsz, és amíg nem vettem a kezembe a saját sorsomat. És aztán hadd oldjam fel ezt a történetet, mert ezt itt nem lehet megszakítani. Ezt az elrejtőző embert, ezt azóta is keresi az Isten, és ezért ennek a keresésnek a nagy története az, amikor Jézus elérkezik ebbe a világba. Amikor azért jön, hogy valahol előbányászta belőlem az Isten gyermekét. Abból, aki már minden elől elbújna, minden elől menekülne. Nézzük meg azokat azt nagyon szép evangéliumi történeteket, ahol a nagy találkozások vannak Jézussal. És mindenki csak a felszínt szeretné mutatni, hogy nagyon óvatosan kezelve ezt a kérdést, hogy kit is engedek magamhoz közel. És neki mit kell áttörni ahhoz, hogy én merjek bízni. Pedig ott van bennem a nagy kérdés, hogy nem lehet az egészet helyreállítani. Mint ahogy az egész bűneset kérdéssel ez a nagy kérdésünk, hogy nem lehet ezt az egészet helyrehozni. Csak a kisgyerekek mondják, akik a hittanórán hallanak az Édenkertről, hogy minden szép és minden jó, de hát akkor ez nagyon unalmas. De mi már ott tartunk, hogy szeretnénk azt a nagyon unalmasat. Egy kicsit újraélni az életünkbe azt, hogy ott ülök a másik mellett, és békességben vagyok. Hogy ránézek erre a világra, és nem háborút látok benne, hanem csodálatos hegyeket, vagy csodálatos tengert, és az Istennek az alkotásait, és az egészből visszaköszön az Isten dicsősége. Én ezt szeretném látni. Lehet unalmas, de most nem annyira unalmas. Vagy a vágyunkban nem annyira. És a gyermekemben is szeretném látni, hogy az Isten arca valahogy visszatükröződik, hogy örül, hogy mosolyog, hogy jó kedve van. És akkor rossz látni, amikor sír, amikor elakadt, amikor feladja a dolgokat. És akkor jön ez a Jézus. És akkor azt mondja, hogy hát az életfájához visszajutni nem olyan egyszerű, de megoldható. És az életfája mellé állítódik fel, hogy állítja fel az Isten azt a keresztet, amire azt mondja, hogy na akkor ebből tudsz táplálkozni. Valahol vissza kellene adni viszont akkor a lelkünkből azt az igényt, amivel szakítottunk mi is a tiltott gyümölcsről, amivel magunkhoz akartuk ragadni a nagy tudást. És Jézus végig ezt tanítja a tanítványoknak, hogy tudod mit? Add vissza ezt az Istennek, és mondd azt, hogy bízol benne, és mondd azt, hogy elhiszem. És ez egy tanulási folyamat. De megváltoztatja az embernek az életét, és talán kinyit olyan ajtókat is, amit soha más senki felfeszíteni nem tudna. És vagy így érkezünk el megint csak a saját életünkhöz, és talán annak a megoldásához is, amit tudom, hogy mindig olyan nagyon egyszerűen hangzik, de valahol egyszer be lehet látni, hogy az Isten bölcsessége még mindig, bármennyit tanultunk, bármennyit fejlődtünk, de még mindig több, mint az ember bölcsessége. És bölcsesség mellett még csak a készségünk sincs meg arra, hogy megtaláljuk a helyes utat. Erre az Isten tud elvezetni. Csendesedjünk el és imádságba kérjük Istentől, hogy mindazt, amit el tud játszani az ember, az Istennel való találkozásban mégis helyezze elénk, és egy kicsit újra tudjuk ismerni magunkat, nem önmagunkba már, hanem ismét rajta keresztül, vele együtt. Amen. Jöjjetek fennállva közösen, imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, valahogy azt a gyengétséget mi is tapasztaltuk, talán ezen a reggelen, hajnalon, ahogy ébredtünk, hogy olyan csendes szellővel, olyan bátorító fuvallattal, alkonyatkor készítettél bennünket arra, hogy mi veled találkozunk. Amelyben sejtettük, hogy lesz egy ilyen kérdés, hogy hol vagyunk, bár úgyis minden tudsz az életünkről, és mindig minden helyzetben látsz minket. Látod, amikor nagy örömeinkben megfeledkezünk rólad, és azt is látod, amikor titkos gondolatainkkal keresünk téged, mert megismertünk önmagunkat nélküled. Jó így előtted lenni, és jó nem rejtőzködni. És így szeretnénk feltárni most minden sebünket, de minden örömünket is. Mindazt, amit elveszítettünk, az ott van te előtted, és egyedül te tudod kézbe tartani azokat is, akik nincsenek a mi kezünkben. És egyedül te vagy az, aki tovább vezeted azoknak az életét, akik olyan bölcsességet szeretnének tudni, ami tényleg életre vezet. Szeretnénk ma hálát adni neked azért, hogy a gondviselésed nem szűnik meg egy olyan világban sem, ahol komolyan tudunk lázadni ellened is és egymás ellen is. Ahol miközben építenél valamit, vagy mutatnál valami jót, mi tudunk háborúzni, és tudunk egymás kárára élni. És te nem fordulsz el, hanem jössz utánunk. És köszönjük, hogy meg is tudsz találni bennünket. Azt kérjük, igen, hogy bányázd elő belőlünk azt a valakit, akinek elgondoltál, akinek látni szeretnél minket. És mi készek leszünk átöltözni, és azt az új életet elkezdeni, mert arra mi is vágyunk. Köszönjük azokat a pillanatokat, amelyekben teljessé válik az örömünk. Így adunk hálát akkor, amikor gyermekeink vesznek körül bennünket, amikor beleérkeznek a családunkba, amikor sok küzdés van velük, de mégis valahogy visszahoznak valamit abból az igazból, a jóból, a tökéletesből, ami oly sokszor hiányzik. De imádkozunk ma különösképpen azokért is, akik tele vannak emlékekkel, akiknek nem lenne szabad most a múltba elbújni, mert az nem megoldás az életünk számára. De mégis ott vannak azok, akik számukra fontosak voltak, sok-sok közös emlékkel és élménnyel, de ezeket kincsként szeretnék eltenni, és talán abból táplálkozni. Sok minden ott van, ami ilyenkor a lelkünket nyomja is, mert nem tudtunk mindent olyan tökéletesen megélni, ahogy szerettünk volna, de hiszük, hogy ettől sokkal nagyobb a te irgalmad és kegyelmed, és mindent a helyére tudsz simogatni bennünk is. Így imádkozunk gyászoló testvéreinkért, így imádkozunk az ő életüknek folytatásáért is, hogy megtalálják azt, amit talán egykor elveszítettek. És imádkozunk népünkért és nemzetünkért is, ne engedd, hogy egymás ellen forduljunk a szükség idején. Imádkozunk ezért a világért is, amelyben keressük a megoldást, és mégiscsak békétlenséget találunk. Ebben is add a te bölcsességedet. És imádkozunk népedért, a te gyülekezeteidért, hadd tudják képviselni a te dicsőségedet, és példaként állítani talán önmagukat, hogy mernek benned bízni, és téged követni. Ami Urunk Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a mi szívünket, gondolatainkat, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmére, az adakozás lehetőségére. Szomorú szívvel hirdetem a gyülekezetben, hogy az elmúlt héten utolsó földi búcsút vettünk. Virág Antalné született Marosi Mária, 85 éves testvérünktől. Király Sándorné született Kovács Eszter, 87 éves testvérünktől. És Küriné 20 Erzsébet, 72 éves testvérünktől. Nagy kegyelmű Isten szeretetébe, irgalmába ajánljuk azokat, akik ma rájuk emlékeznek. Azért imádkoztunk, hogy az Isten a maga békességével azokat a sebeket gyógyítsa, amelyek most még elevenen ott vannak az ő életükön. Isten adjon mindnyájuk számára békességet. Együttérző szívvel hirdetem, hogy Puskás Pálné született Jenei Jolán, halálának 10. évfordulójára emlékeznek szerettei, gyermekei, leányai és azok családjaik. Az Isten adjon békességet ott is, amikor az évek ugyan eltelnek, de mindig megelevenedik egy-egy emlék, mindig közel hoz valamit a múltból. Hadd legyen az ő szívükben is békesség, amikor szeretteikre visszaemlékeznek. Isten tiszteletünk zárásaként a 741-es dicséretünket énekeljük, és egy kicsit próbáljuk benne összefoglalni a hallottakat, a gondolatainkat is, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt fogjuk énekelni. Először tehát a 741-es számú dicséretünket, annak a harmadik versét. Csak légy egy kissé áldott csendben, magadban békességre lelsz.